pedig a földórá és a vízvilágnapja kapcsán, hogy hogyan tudunk vigyázni a saját környezetünkre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream. I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for dawn. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home, take me home where I belong. I can't take it anymore. Was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. And
perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál április 4-e és 6-a között újra a Margit-szigeti kristályszintéren várja az olvasókat. A fesztivál idén rendhagyó módon helyezi középpontba a hagyományok és az innováció találkozását olyan témákkal, amelyek beleépülnek a mindennapjainkba, legyen ez a technológia vagy a olyan kulturális jelenségek, mint a fogság és a párhuzamos történetek. Az eseményt a Bartók tavasz keretében a MIPÁ-val közös szervezésben valósítják meg, és a telefonban itt van Valuska László, a fesztivál igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Időről időre azért sok sikerül magával beszélgetni, és pontosan arról a területről, amit nagyon-nagyon keveset lehet hallani most a nyilvánosságot, minden más elviszi. És azért is örülök, hogy végre tudunk beszélni, mert meséljük el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen mire számíthatnak, akik elmennek a Margit-szigetre.
Hát akik eljönnek április 4-5-6-án a Margit-szigetre, a kristályszintérre, azok szerintem azt találhatják meg, ami minden kultúrafogyasztónak a legfontosabb, hogy új élményeket gyűjthetnek be, akár, ahogy a felvezetőben is elhangzott, régi klasszikus könyvekkel kapcsolatban, mint például a 20 éve megjelent Fogság, vagy a Párhuzamos történetek, ami meghatározza a magyar irodalmunkat, meg kultúránkat, vagy olyan témákat, mint például a mesterséges intelligencia, amivel már kénytelenek vagyunk ismerkedni, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy hogyan is működik itt az embernek, meg a technológiának a kapcsolata, mert hát a évtizedek óta az irodalom mindenféle műfajok segítségével, de folyamatosan ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Úgyhogy a friss megjelenések, dedikálások és közös találkozások mellett szerintem tényleg ez a legfontosabb, hogy új élményeket gyűjtsünk.
Na ez az élmény, ez adjunk egy kis fogózót, egy-két kapaszkodót tulajdonképpen, mert nyilván most itt eszembe jutott a történet, hogy lehet, hogy egy mesterség és intelligencia verset lehet írni, de önmagában, és hát olvastam már ilyen verseket, és megmondom őszintén, nem is olyan rossz, amennyire így belegondoltam, de hogy mik ezek a fordulópontok, mi az, amit igazából ki tudna emelni ebből a két napból, vagy nem tudom, kettő napból, mert hogy ezért itt nevek vannak, meg történetek, én ismerem a programot, legalábbis itt olvastam, de magától várom, hogy ajánljon nekünk támpontokat.
Ez ugye a legnehezebb kérdésünk, hogy egy háromnapos rendezvényből mit emelek ki, akkor megyek sorban.
Jó.
Egyfelől a mesterséges intelligenciával két programon is foglalkozunk, az egyikben Bíró Zsombor Aurélt, Benedek Ágotát és a Kovács Ikreket hívtuk el, ők azt a feladatot kapták, hogy töltsenek el pár hetet a mesterséges intelligenciával, és az élményeikből írjanak egy-egy novellát, illetve feltettük a kérdést, hogy mire gondolt a költő, amit valószínűleg sokan ismerhetnek az iskolából. Most erre az utca emberétől, a mesterséges intelligenciától, és maguktól a költők, szövegíróktól is kapunk válaszokat. Itt Gege, akit 6363 néven is lehet ismerni, Cseri Hanna, Kustos Júlia és Kemény Zsófi fognak fellépni. Itt ugye az a lényege, hogy szövegeket értelmeztetünk az utca emberével, meg a mesterséges intelligenciával is, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a megfejtés. Lesz egy műsorunk a Duma Színházzal közösen, ez az Írók papír nélkül, és itt a cím az a lehető legleíróbb, mert tényleg papír nélkül fog történeteket mesélni Simon Márton, Dragomán György, Marton Krisztián és Karafiát Orsolya. Ezek körülbelül ilyen 15 perces storytellingek lesznek. Szerintem iszonyú izgalmas. Litkai Gergely, a Duma Színház vezetője lesz a házigazdája ennek a műsornak. Kiemelhetem a koncerteket, itt ugye az irodalomnak bizonyos szempontból része a dalszövegírás is, itt Sallai Laci fog fellépni, az Orevoárból ismert Agócs Márton és Fejér Mihály, valamint a másik nap a Berlin Hotel Kollektív és Szajanoé. Lesz olyan programunk, amiben olyan kiváló színészek lépnek föl, mint Molnár Piroska és Mácsai Pál, itt Borbé Szilárd és Rőrig Géza verseiből válogattak szövegeket, amiket egy különleges műsor keretében fognak előadni. Tavaly megjelent Kemény István verses kötet a Lovag Dulcineából készült egy monodráma, ami szintén látható lesz a Margón. Bemutatjuk a Marék Veronikáról készített kreatív dokumentumfilmet, a Kell egy oroszlánt. Ez ugye azt a történetet meséli el, hogy egyszer megszületett ez a fantasztikus mese, amin generációk nőttek fel, és egy japán könyvkiadó a 60-as, 70-es években elment egy külföldi könyvására, ahol találkozott egy fekete borítójú mesekönyvvel, és ez annyira meglepte, hogy utána levette a polcról, megnézte, kiadták japánul, és fantasztikus nagy sikert ért el, tehát Japánban sokkal többen olvasták szerintem ezt a könyvet, mint Magyarországon, úgyhogy mind a két országban nagyon sikeres volt. Készítünk egy olyan, vagy létrehozunk egy olyan programot, ami a tavaly 70 éves diafilmet hozza játékba. Itt is nagyon fontos az, hogy a technológia hogyan határozza meg a történetmesélést. Erről szerintem nagyon sokaknak van élménye gyerekkorából. Ezek ugye azok a képek, ezek a mesék, amik különböző képeken és egy-egy mondatokon keresztül mondanak el történeteket. Itt H. János, Laci Jánost és Halász Ritát kértük meg, hogy válasszon ki egy számukra fontos diafilm mesét, és ezekhez írjon új történetet, de meg fogjuk mutatni Eszterházi Péternek az interjú kötetét, ami egészen különös megvilágításból mutatja meg a szerzőt, akit mindannyian nagyon szeretünk. Friss könyvével érkezik Sejem Zsuzsa, Nádasdi Ádám, uh-huh. Bánki, vagy Csabai László, Horváth Florencia. Tehát ahogy ezt most így röviden megpróbáltam összefoglalni, ugye nem mindenkit tudtam kiemelni, de az érezhető, hogy nagyon sokféle program lesz, és amire még szeretném felhívni a figyelmet, mert szintén elhangzott a felvezetőben, hogy vannak olyan regények, amiknek a hatása az egészen elképesztő, amit nyilván a megjelenés pillanatában nem lehet tudni. 2005 egy olyan év volt, amikor az év első felében megjelent Spiró Györgynek a Fogság című nagyregénye, és ennek az évnek a végén pedig Nádas Péter Párhuzamos Történetek című háromkötetes munkája. Mind a két könyvet nagyon sok nyelvre lefordították, fantasztikus kritikákat kaptak itthon is, meg külföldön is, nagyon sok utánnyomást megéltek, és ezeken a szerzőkkel beszélgetünk erről a hatástörténetről, hogy mi is volt ezeknek a könyveknek az élete.
Nagyon izgalmas, amit mond. Minden elem egyébként mindenképpen érdekes, legalábbis az én számomra, remélem a hallgatók nagy részének is így van. Hogy képzeljük el a dolgot, mert ez egy nagyjából háromnapos rendezvény, ami reggeltől estig zajlik, vagy ilyen, lesznek ilyen kis helyek, sátorok, ahol például megfordulnak, lesz-e párhuzamosság, meg lesz-e egymásból épülő dolog is, mert én vélem hinni, hogy nem lenne jó, ha kimaradnánk egy jó dologból.
Így van, hát akkor a végével kezdem, tehát ez egy olyan fesztivál, ahol lehet, hogy mindig le fog maradni valamiről, mert itt délutántól késő estig zajlanak a programok a Kristályban. Alapvetően a Kristály szintérnek a Margit-szigeten a belső három termében alakítottunk ki színpadokat, és ott zajlanak a programok, illetve mint a Kristály melletti Nyulambisztróban pedig egy színpadot állítunk, és ott lesznek a koncertek. Ezt egy kicsit most úgy kell elképzelni, hogy itt a Margit-szigeten ebben a három napban az irodalomnak lesz egy ilyen szent tere és ideje, ami csak a szövegekről, az olvasásról és a kortárs magyar irodalomról szól.
Hát nagyon-nagyon kíváncsi, hogy hányan lesznek, és egyáltalán mennyire érdekli most a mai embereket a kultúra, mert az igazság, hogy egy kicsit mindig a margó maradt, úgyhogy most ez a Margó Irodalmi Fesztivál talán azért egy kicsit segít, visszasegíti az embereket ebben a rövidke időben legalább azokhoz a mindennapos kulturális kihívásokhoz, ami egyébként ezeknek a szerzőknek külön értéke és mindenféle szempontból teljesítménye, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát én szeretném is, hogyha minél többen ott lennek. Ugye azért kimondhatjuk, hogy ez ingyenes az egész rendezvény?
Igen, minden program ingyenes, és én csak arra hívom fel a figyelmet, mert a Margóra szerencsére sokan ellátogatnak, hogy érdemes időben érkezni, hogy mindenki beférjen a számára fontos programokra, mert a érkezési sorrendben töltjük meg a termeket.
Hadd kezdem ezeket a fontos beszélgetéseket és bemutatókat rögzíték, esetleg van erre már mód, hogy valaki utólag újra hallhassa, láthassa?
Ezeket a beszélgetéseket alapvetően rögzítjük, lesz majd az év folyamán lehetőség arra, hogy ezeket meg lehessen hallgatni, de én azt mondom, hogy ezekkel a szerzőkkel érdemes személyesen a helyszínen találkozni, mert attól különlegesek ezek a beszélgetések.
Hát nagyon szépen köszönöm Valuska Lászlónak, amit elmondott, és nagyon remélem, hogy mindenki számára, aki most hallgatta ezt a beszélgetést, kedvet talál arra, hogy oda elmenjen, és hát mindenképpen találkozunk 6. és 4. és 6. között akkor a Margit-szigeten. Viszont hallásra, és köszönöm szépen, amit elmondott.
Köszönjük az érdeklődést, viszont hallásra.
Second chance, a second half, a second man, a secondary love songs stumbling in my head. But when my mind is connecting to the music, feeling like they told me authority to use it. Babylon is a taken, but nobody will defuse it. Already hearing the gunshots. Rukke fiatal on ei az utam anyáz. Vele visz a bankó. Neked lehet, hogy tény, nekem lehet nem jó. Lehet szomorú a vége, de kivezem a részem. Nem maradok ébren, felmaradok ide. Sokan elmentek, magamat tettem hozzá, amit bekepelezek. Flóban vagyok, míg a felek, én nem megyek el. Sziasztok gyerekek. Leaving at the back door, leaving to the back rooms. Get your feeling far from home. To do it backwards, I got you slipping through the holes, stripped down to the bones, closing doors. One day I will break those chains. I feel so tired from all these days. You make me feel so special and so wasted. You make me feel anxiety rushing through my body. She only wants to hold me. Quando a metà mi da solo, a mundo ciò che gives a te.
A Civelelő kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok, és Jakab István együtt beszélgetünk az interjú alanyainkkal. Folyamatos lemaradásban vagyunk, a sürgető tennivalók között rendet tenni azért is nehéz, mert a környezeti veszteségek mérhetetlenek. A kialakult helyzetben mégis talán nem az a legnehezebb, hogy eldöntsük, melyik feladattal akarunk intenzívebben foglalkozni, hanem az, hogy mennyire vagyunk képesek megosztani az emberekkel, hogy mekkora a tét. Hisz a fenntartató fejlődésről szeretnék beszélgetni Fázolt Helgával, a Civil Rádió szerkesztőjével, aki remélem itt van a telefon másik végén. Itt vagy?
Szervusz András, sziasztok!
Hogy esünk neki ennek a kérdésnek, mert tényleg egy a dolog elég nagy a tét, és igazából mi az, ami egyben a legfontosabb? Mi a fenntartató fejlődésnek a kulcs témája?
Szerintem induljunk onnan, hogy maga a kérdés. András, hogy ezt felteszed, és mi is ugye erre keressük. Ökológusok, klímatudósok, környezetvédelmi újságírók, mindenki erre keresi a kérdést 65 éve. Amióta eszméltünk rá, és szerintem jól állunk, tehát 65 év alatt rengeteg változtunk. Igen, mert én azt gondolom, hogy én küzdöttem 8 évvel ezelőtt, és láttam, hogy őrültnek néznek bennünket. Uh-huh. Mai napig is egyébként a furák közé tartozik az, aki szatyor nélkül vásárol, aki komposztál. Aki
na és Helga, te hogy küzdöttél? Bocsánat, hogy így belevágok a szabadba.
Én nagyon izgalmasan, mert én is ugyanonnan jöttem, mint ahonnan mindig próbálunk érzékenyíteni, hogy így autóval mentem a sarki közértbe is, eszembe se jut semmi, és akkor jöttek a civil szervezetek, ami különböző ilyen napi kihívásokat, ugye volt az autómentes nap, amin először érzékenyítettem magamat, és kipróbáltam. Akkor jött a műanyagmentes nap, azt is kipróbáltam, ez egy borzasztó nagy tanulság volt számomra, hogy nem tudok mit kezdeni a kefíres poharaimmal és műanyag íze van a palacknak, hogyha újra akarom használni. Tehát mindent, amit a civil szervezetek, az ökológiai rend már akkor fogékony civil szervezetek oda próbáltak mutatni nekem, én azokon átvittem magamat egész egyszerűen István, és ahogy vittem át magamat, már a környezetvédelem iránt egyre elkötelezettebb emberként, és a médiában egyre inkább azt éreztem, hogy foglalkoznom kell ebben a témával. Mindig el is mondtam, hogy én saját magam is egy önmagam kísérlete lettem, és ami a legfontosabb, az szerintem két nagyon erős kérdés ebben a témában. Az egyik az, hogy honnan is induljunk, és ennek a botnak két vége van, és egyiket se tudjuk a másik elé helyezni. Mm. A gyártósorról, tehát a vállalatoktól, a cégektől, vagy pedig a magánemberektől. Uh-huh. Ezt nagyon nehezen tudtuk definiálni nagyon sokáig, mert először úgy nézett, hogy rá kell szólni a nagy italgyártó cégre, rá kell szólni a nagy CO-kibocsátókra, de a nagy CO-kibocsátók mindig visszamutattak, hogy jó, hát de ti isszátok az italaimat, ti használjátok az üzemanyagomat, én adom a munkaerőt. Uh-huh. Tehát egy nagyon fontos kérdés nem lehetett megválaszolni. És ez az oldal, aki itt küzd a műanyagpalackok ellen, küzd a komposztálásért, küzd a repohárért, nagyon sokszor érzi azt, hogy csalódott ebben a témában, mert figyeli az eredményeket, és akkor azt látja benne, hogy hát ez én, mint egyén, napi szinten küzdök, de a világ meg, mint hogyha nem haladna ebben a kérdésben olyan nagy lépésben előre, mint ahogy szeretnénk.
Nagyon érdekes, hogy egyik ponton a másik felé türelmetlenek vagyunk, egymás felé türelmetlenek vagyunk. Azt szoktuk mondani, hogy mi már tartunk valahol, és miért nem követnek bennünket.
De.
És ez nem biztos, hogy mindig jó megközelítés, mert ilyen szempontból másoktól elvárni az önkorlátozást, az nem biztos, hogy segít, az nem teszi bennünket rokon szenvesé. Sokkal érdekesebb lenne azt megnézni, hogy tulajdonképpen, hogy egyrészt segíteni kitalálni mindenkinek a saját maga szabályozását, másrészt pedig jó példákat kéne talán magunknak is mutatni. De igazából nekem az a bajom, hogy ezek a személyes példák, ezek sosem nem segítenek igazából a nagy gazdasági folyamatokban, mert a gazdasági folyamatok jelentős részében nem feltétlen érdek az önkorlátozás. Így van? Hát aranymosászhoz annyi víz kell például.
Igen, szemléletváltásra van szükség, tehát mindenképpen paradigmaváltásra van szükség, ez kb. 2 éve mondjuk közösen a kutatókkal és a tudósokkal együtt, mert így nem fog menni. Ugye most már pszichológiai szempontok alapján is vizsgálják, hogy ember még sohasem nem csinált meg parancsra. Ha ez működne, akkor Putyin már nem háborúzna, mert mi azt parancsoltuk. Tehát ennek folyamatoknak kell lenni. Az biztosan mondhatom, hogy aki a környezetvédelem iránt elköteleződik, az szelíd lesz, tehát a sose fog vádolni embereket, hogy ők miért nem csinálják, inkább csak vagy szorongó lesz, vagy elkeseredett lesz, hogy más nem csinálja, de miután a napi cselekvésedbe vagy benne, te tökéletesen elégedett vagy azzal, amit te már ma meg tudtál tenni, de ezt István is, a műsorvezető társad is meg tudja erősíteni, ő komposztál, és őt is átalakítja ez a folyamat, és ez a természetközeli gondolkodás lett nekünk itt ezen az oldalon. Meg kell, hogy mondjam, sokkal jobb, sokkal kényelmesebb, sokkal szelidebb, mi észreveszünk a szivárványt, aminek nincs politikai attitűdje, nem sírunk az eső miatt, egészen más napi szellemiségben és ritmusban tudjuk a kis gondjainkat vagy gondolatainkat formálni, mint amikor még nem vagy ebbe benne, de ezt akartam mondani, hogy az elmúlt 8 év alatt azért azt elértük, hogy minden családban legalább egy hozzátartozó ki tudja ejteni ezt a kifejezést, és tudja, hogy mit jelent. Tehát szerintem tartunk itt, és még a magyarországi adatok is elég magasak. Ugye 70% fölött van, de 10-ből 7 ember tudja, hogy ez a klímaváltozás van, másrészt, hogy mit jelent ez a folyamat. Max a cselekvésben nem látjuk erősen, talán akkor látnánk erősen, hogyha ha nagy cégek, vagy nagy multicégek, vagy ugye, ami nagyon fontos, a politika. És Magyarországon itt azért én mindig elmondom, hogy egy hatalmas nagy hiánnyal van. Tehát ha lenne környezetvédelmi minisztériumunk, hogyha lenne egy olyan szakigazgatásunk, egy szaktárcánk, akkor nem sietve loholnánk a témák után, és ellenzékbe tennénk a környezetvédelmet, meg magát természetet, akkor azért lényegesen könnyebb lenne, hogyha mondjuk a hatalmas megállító táblákon nem politikai kampányoknak a marhaságait olvasnánk, hanem mondjuk azt, hogy mit jelent egy csepp víz, vagy hogyan, mit jelent a komposztálás. Ez ugyanúgy tud kommunikációban befolyással bírni az átlagemberre, mint ahogy sajnos bírt ez a pokoljáró kampány is, amit indította
a kormány. Mindig úgy vagyok ezzel a politikával, hogy igen, a politikától lehet ilyeneket számon kérni, de sok gyakorlati kérdés van. Most épp az előző beszélgetésben arra volt szó, hogy tudjuk szétválasztani a vizet. Az előre tisztított vizet ne használjuk olyanra, ami nem való, de erre a létező rendszerek alkalmatlanok.
Nekem egy gondolat jutott eszembe, hogy az aranymosáson kívül ugye az akkumulátorgyártáshoz is rengeteg vízre van szükség, és akkor már is a politikánál vagyunk.
Na de itt mondom, a vizek szétválasztásának a technológia se jut ez senkinek az eszébe. Pont erről beszéltünk, az egyik szakértő pont azt mondta, hogy az emberek számára az
igazán.
Tessék? Nem hallottam.
A bűvér, igen, az előbb.
Pont erről beszélgetünk, igen. Úgyhogy ez az értelemben több, mint politika, ez igazából társadalmi szintű cselekvést kell, hogy jelentsen, tehát és nekem mindig az a bajom, hogy ezek az ismeretek az igazából föllázítják az embereket, úgyhogy az nem biztos, hogy jó, hogyha ezek a környezeti ismeretek fellázítják, inkább felismerésben kéne segíteni, abban felismerésben, hogy mi az előnyünk. Mert nekem mindig az a bajom, hogyha ilyen környezeti ismeretek jelenek meg, az mindig a mutogatással végződik valahol ilyen módon, hogy mégpedig, hogy ő miért zaklat bennünket, éppen elég nagy a baj, még itt ilyen zölddel is ebben a mindennapi beszélgetésben. Szóval én most azért provokálok ez ügyben téged, mert nekem mindig az az érzésem, hogy a politikával nem szokott befejeződni szerintem a beszélgetésünk. Akkor jó, hogyha ez a cselekvésig is eljut. Hogy mit kéne csinálni?
Hát, András, ugye most zajlik egy tüntetés éppen Budapesten. Tudom. Igen, akkor tudjátok, ahogy Nagy Erzsébet bejelentkezett, én biztos, hogy elmennék, hogyha lenne hova is, lenne miért egy ilyenbe, de ezen kívül, de lenne valami olyan célzott tüntetés, ami kifejezetten az éghajlatvédelem érdekében felszólítaná a kormányt, vagy én nem is tudom, talán államtitkárságban, illetve szanaszét van pakolva különböző minisztériumok között, hogy figyeljenek oda erre, hiszen de most tetszéknek mindig a szubszidiaritás a lényege, tehát hogy induljunk a társadalom legkisebb elemeitől, fázolt Helgától, ő mit szeretne elérni a kormánytól. Én például egy szakmai vezetést egy éghajlatelős közepén magyarországi kormánytól, és nem azt, hogy politikai szempontok alapján használja föl akár a napenergiát, akár a kőolajat, akár a gázt. Ebben biztos, hogy egy ilyen gondolkodású civil élen jár, de egyébként ott ővel egy szemben a stúdióban pont egy olyan ember, aki napi szinten ezt megtapasztalta, hiszen ő maga, tehát István is te is átmentél ezen a folyamaton, amikor átváltottál.
Igen, de hogy annak idején nekünk erre felhívták a figyelmet, tehát volt egy Bálint gazdánk, aki hetente elmondta rá a tévébe vagy az ablakba, hogy hogyan kell komposztálni, és hogyan kell tudatosan élni a természettel, és hogy mi így nőttünk föl. Nem tudom, hogy lehet, hogy ez megváltozott az idők folyamán, és most erre nem nagyon figyelünk, vagy annyira szét vannak szólva az információk, hogy nem kapjuk meg.
Hát
két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy egyébként mondom nektek, hogy történelmileg ma van az új év napja hivatalosan, 1752-ig, március 25-e volt az új év napja. És hogy mit kapunk meg, ugye a tündérkerte Kovács Gyula, ez a híres gyümölcsfagyűjtő, aki úgy kezeli a természeti értékeinket, hogy azt mondja, hogy a gyümölcs az, ami mindig is megvolt, tehát azt nem lehetett elvenni a néptől, az állatot le lehetett tölni a földet, stb. De hogy egy gyümölcs is ülje, ma a gyümölcsoltó nap is van, tehát új év volt nagyon sokáig, 1752-ig március 25-e volt az új év első napja, hogy így Bálint gazda az visszakanyarodjak, és a gyümölcsoltó boldogasszony napja is van, tehát ugye ma van a gyümölcsfa oltásnak a napja, ami szerintem önmagába véve egy varázslatos folyamat, hogy például a tündérkertek alapítója Kovács Gyula, ő úgy ment fákat, például a Benedek Eleknek a kékhalma fáját, és egyéb híres íróknak, a Zrínyinek a kedvenc körte fáját meg tudta menteni több száz évvel később, hogy megtalált egy-egy fát, igen, még azokon a területeken, és ugye mai kicsi hajtásokba oltotta bele, és a gyümölcsoltás az például egy fantasztikus rituálé volt még a magyar történelemben is, és a magyar gazdálkodásban is, és szentség napja volt, mert 25-e, hogy ezek hova tűntek, szerintem is már elviszett
a politikai csatározásokba. És Helga, oltottál már gyümölcsfát?
Nem, videóháttam.
nagyon jó szórakozás egyébként, úgyhogy ajánlani tudom. Aha. Nekem van egy van a kertemben, képzeld, egy nagyon-nagyon nagy fa, és akkor évekig nyomozgattam, hogy az milyen fa lehet. Kiderült, hogy egy sajm megy. Az egy ilyen, az alanya szokott lenni a nemes megynek, nemes cseresznyének, arra szokták rátenni, és én gondoltam egyet, hogy hát teszek rá nemes hajtásokat, és elkezdtem játszani vele, és nagyon-nagyon, hogy lehetett ezt egy vad gyümölcs fámol megcsinálni egy nemest, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a tudományt.
És ezek szerint sikerült?
Sikerült, igen, sikerült. Úgyhogy,
és átmentél ezen a varázslatos folyamaton,
pontosan, igen.
Hát, tudom, de itt vannak a boldog emberek a környezetvédelem iránt elkötelezve. Igazából ugye ez a botnak az egyik vége, hogy mi boldogan, nagyon-nagy örömmel tudunk beszélgetni ilyen apróságokról. És tudod, ez az, amit azt hiszem egy amerikai írónő mondta, hogy ó, bocsi, most el vagyok foglalva a saját univerzumommal, nekem nincs időm a világ, a nagy univerzumnak a problémájára. Ebből, hogyha ki tudsz lépni, vagy ki tud lépni bárki, és ahogy az István is ugye elkezdett kísérletezni, ő is városi emberként, a saját kis megyfájával, hát akkor ilyen beszélgetéseket, és akkor még nem beszéltünk a komposztálás szépségeiről.
Jó, csak ugye az az igazság, hogy ez jó, és egy kicsit a romantikussá is teszi az egész történetet, mert ugye az emberek számára